Szörnyi Kriszta vagyok, mellettem Cecz Fruzsina, gasztropszichológus. Térjünk vissza arra, amit már az előbb említettél, hogy mi mindent pótolhat az étel, és mi mindent pótol egyébként az embernél pszichésen.
Igen, sokféle pszichológiai ésséget felsoroltam a könyvben. Ez van benne saját, van benne szakirodalomból gyűjtött tapasztalat, meg elmélet. Például szerintem a legtöbbször, nagyon sokszor elismerést, dicséretet, törődést. Tehát ha már mástól nem kapom meg, akkor legalább megadom magamnak, és akkor veszek két muffint, vagy ezt, azt, azt. Mert ez egy olyan fajta táplálás, ami így amikor a lelkemet táplálom. Lehet például ingereknek a pótléka, unaloműzés. Tehát, hogy már az is inger egy síkú életformában, hogy elmegyek a piacra, és legalább ott beszélgethetek valakivel, mennyibe kerül, hogy van, jaj, de szép a répa, adjon három sertészcombot. Tehát, hogy ezek úgy legalább pótolja maga a előkészülés is, meg utána az ezzel való munka is, hogy legalább valamit csinálni. A hasznosság érzése is teljesen jól megélhető ezáltal. Aztán, akik mondjuk nyugalom elérésére használják, hát ismerek ilyet egyébként, hallottam már valakiről, aki egy filmben látta, hogy valakinek a stressz az úgy mutatkozik meg, hogy eszik. Szóval, hogy egy nyugalom pótlására is használható, és elég sok fölösleges kiló szerintem így a világban ezért szaladt föl, mert egyszerűen ez gyors, könnyen elérhető, ráadásul még finom is, tehát hogy ez a legjobb kombináció. Úgyhogy érdemes szerintem arra figyelni, hogy először itt kezdődik akár minden fogyás is, ha már ez sokakat szerintem szokott érinteni, hogy nem ott kezdődik a fogyás, hogy kiválasztom, oké, január 1, akkor mostantól nem eszlek semmit, előtte megettem még három malacsültet, meg még a pogácsát, ugye, meg a süteményeket, meg karácsony, meg beigli, meg minden, az január 1-től semmi, kész. Na hát ez a szerintem a tuti kudarc január 2-re, tehát hogy ennek így nem sok értelme van, mert meg kell találni először is azt a személyes, nekünk szóló, nekünk kényelmes, nekünk megfelelő időpontot, amikor erre az életmódváltásra fel vagyunk készülve. Ez egy hatalmas változás, tehát nem az, hogy így ott a naptárba lapozok, és akkor most mától csak nem tudom, mit eszek, tönköl lisztet, és még inkább az se, hanem erre rá kell készülni. És ott kezdődik a fogyás, meg bármiféle változás az étkezéssel kapcsolatban, hogy megkeresem, hogy az étel nekem tulajdonképpen mit jelent. Mi az, amit társítok hozzá, mi az, amit akár van-e valami, amit pótolok ezzel, és azt hogyan kaphatnám meg máshogy? Hogyan kaphatnám meg a gondoskodás, hogyan kaphatnám meg az adás élményét máshogy? Hogyan kaphatnám meg azt az élményt, hogy valaki engem szeret, elfogad, úgy, ahogy vagyok, és nem kell semmit változtatni? Hogyan érhetném el a nyugalmat, a sikert, a több ingert? Mit csinálhatnék ahelyett, hogy megveszem minden nap a szinte már rituálésszerűen megvásárolt süteményeimet a pékségben? Ezeket szerintem itt kezdődik az összes nulladik, mínusz egyedik kérdés. Utána jöhet az, hogy megszervezem azt, hogy egyébként mit fogok enni, mit veszek, miket rakok ki a hűtőmből, de hogy az étellel való viszony tisztázása az szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
Ha már így belecsaptál a fogyókúrába, miért sikertelen a legtöbb fogyókúra? Vagy miért érzi az ember sikertelennek? Mert nem biztos, hogy egyébként kilóban sikertelen.
Nagyon, ez az utolsó, ez nagyon fontos, amit beszúrtál, hogy sokszor csak annak érezzük, mert ilyen teljesen irreális célokat tűzünk ki, ezeket is kapjuk hatásként, hogy két hetes szuperdiéta, egyél csak nem tudom mit, igyál csak nem tudom mit, és akkor mehetsz a strandra július 6-ára, mert tuti, hogy nagyon szép csinos leszel. Tehát önmagában a cél kitűzés is sokszor irreális, és ilyen nem is a saját magunkból jön, hanem mások szabják meg. Magazinok, vagy a szomszéd, akinek ez meg az bevált, nem válik be, mert egyszerűen más a testfelépítésünk. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy mennyire ismerem magamat. Akár testileg, akár lelkileg. Mennyire tudom azt, hogy nekem mi esik jól, mennyire tudom megfogalmazni és megadni magamnak azt, hogy nem kell megvonni minden, nem abból szól a fogyókúra, hogy akkor most így egy napra a másikra levegőt eszünk, hanem hogy úgy találjuk meg az arányokat, hogy, hogy ezt ebben örömünket is lejjük. Ezt mondom, az öröm az nagyon sokszor elvész, és a csodaszereknek a, az ilyen felhőjébe burkolózik valahogy, és egy, nem egy... nem egy reális képet festünk, meg nagyon rövid távon gondolkozunk, és sokszor tényleg az, hogy mondjuk heti fél kilót leadni, az tökéletes, de ezt sokan azt gondolják, hogy ez, hát ez semmi, hát most 500 grammal mit csináljak, az, hol van még az az álomfarmer ehhez. És ez a szemléletformálás is szerintem nagyon fontos, szintén újabb nulladik lépés, hogy, hogy egy nekünk megfelelő időpontot és célt érdemes kitűzni. Január 1 szerintem a legrosszabb, le van ez is írva, én ezt saját véleményem, csak meg a saját tapasztalatom is, hogy szóval szerintem ez tuti kudarc.
Hát öröm, ezt a szót nagyon fogyókúrával kapcsolatban még nem hallottam ilyen szó kapcsolatban, úgyhogy ez majd érdemes szerintem.
Hát ez az. Meg hogy a, ha már a szavaknál tartunk, hogy mennyi olyan kifejezésünk is van, ami szerintem nagyon káros, ilyen, hogy édes bűnbeesés, kicsit most bűnözök, hát most csalónapot tartok, tudod? Tehát, hogy ezek már önmagában azt közvetítik, hogy én egy csaló vagyok, én valamilyen bűnt követek el, mert megeszem azt az egy islert. Hát Istenem, hát egyem meg, hát miért ne enném meg azt az egy islert, könyörgöm? Csak azt ne folytassam még öttel, persze, de hogy már önmagában a szóhasználat egy teljesen tévút, azt gondolom, és öntudatlanul is hat ránk az, hogy most ezt mondom, hogy csalónapot tartok, az a csaló csütörtök, de akkor már pénteken már jó leszek, és szerdán, tehát most mi van csütörtökön? Akkor sem leszek csaló, hogyha megettem azt a valamit. Sőt, szerintem nagyon jó az, hogyha vannak ilyen jóleső étkezések, jóleső pontok a napokban, amikor persze lehetek salátát, meg sovány csirke mellett, de nyugodtan lehet kiválasztani egy kedvenc étkezést, akár reggel, akár este, bármikor, délután, amikor teljesen legalizálom idézőjelben, legálissá teszem, hogy ezt én most nem csalásként teszem meg így dugiba a fiókból, hanem én ezt most teljesen át tudom élni, és meg tudom enni ezt az islert, ami nem egy ilyen bűn isler, hanem ez az öröm isler. És hogyha ezt én nyugtáztam, és meg tudtam élni, akkor nem leszek utána később sem éhes, és nem fogok vágyakozni, sóvárogni, hogy jaj, csak egy islert ehetnék, hanem megettem, és kész, ki van pipálva, megéltem, átéltem, aztán mehet tovább a salátához, vagy bármi más, ami szintén lehet öröm, mert lehet színes, lehet egészséges, lehet örömet lenni abban, hogy elkészítem, hogy megfogom, hogy átélem minden érzékszervemmel azt, hogy én most itt áttúrok egy sok salátalevélből álló gyümölcsös, zöldséges, bármilyen finomságot, és ebben is már önmagában ez a sokféle érzékszár ott lehet, és szintén az öröm szó fog kapcsolódni az egészséges életmódhoz.
Teljesen rímel nekem az elfojtott vágyakra, és hogy azok utána hogyan törnek ki, és miért érezzük magunkat rossznak és csalónak miattuk. Úgyhogy ez az első szerintem, amit romboljunk le.
Hát örülnék, hogyha ez így egyszer kikerülne a szótárakból ez a szó, mert nagyon, nagyon sok gátat tud szerintem szabni a sikernek, meg az örömnek.
Így van. Mi a helyzet étel allergia, intolerancia esetén? Mondtad, hogy ezekkel a témákkal is foglalkozol. Ott egy picit nehezebb, összetettebb a helyzet, azt gondolom.
Igen, az öröm ott is egy következő lépés, nem az első szokott lenni, sőt, a második se. Igen, sokan fölteszik azt a kérdést, hogy ez most lett így divatként kiemelve ez az egész téma, vagy korábban is volt. Képzeljétek el, hogy már az ókorban leírtak olyan tüneteket, hogy például a sajt nem mindenkinek tesz jót, ezt megfigyelték. Tehát azért az már elég rég volt az ókor, úgyhogy ez nem egy ilyen mai találmány. Egyszerűen ma persze előtérbe került jobban, és sokkal precízebbek a mérő eszközök erre, sokkal több szakember foglalkozik ezzel, Hippokratész még kevesebbet tesztelt biztosan, de hogy előtérben van ez a téma, maximálisan a téma, előtérbe került. Van azért ebben egy kis divat hullám is, azt is érzem, hogy az is úgy táplálkozik, hogy mondjuk mindenféle mentesen, akinek nem lenne erre így testileg, biológiailag szüksége. De itt, ami lélektani részével én fontosnak tartom foglalkozni, hogy ezen a folyamaton át kell menni, hogy ezt egyszerűen elfogadni és beépíteni. Mert amikor valaki megkapja ezt a diagnózist, a pecsétes papírt, hogy nem tudom, gluténérzékeny, laktózérzékeny, hisztaminérzékeny, bármi, akkor egyrészt megnyugodhat, hogy na végre akkor tudom, hogy miért fáj a gyomrom két éve, és puffadok, és minden bajom van, és hány ingerem van, és a bőröm, és mindenem rossz. Ez a nyugalom, egy pozitív érzés is van, de azért elősen felülkerekedik ezen az, hogy miért pont én? És miért nem ehetek egy normális kakaós csigát? Hát most akkor hogy fog? Teljes kétségbeesés, ami teljesen normális, hogy ezekkel az érzésekkel találkozunk. A kétségbeeséssel, a düvel, a szorongással, hogy fogom én ezt megoldani? Itt állok, és akkor azt se tudom, hogy most régebben ehettem ezt, most aztán söprés le, és jöhet az új kamrapolc feltöltés. Tehát egy teljes ilyen más tudatállapotba lehet ilyenkor kerülni. Az a szerencse, hogy az ókorhoz képest, amely sokkal több az önsegítő csoport is, meg az ilyen témával foglalkozó szakember is, akiktől lehet tanácsot kérni, persze meg egymást is. Nagyon fontos, hogy egymástól is kérjünk, mert hogy van egy ilyen érzés is ezzel kapcsolatban, hogy akkor nem vagyok egyedül, nem vagyok egy ilyen selejtes, használhatatlan kakuktól, esetleg kakaós csigát se ehet meg, hanem akkor oké, hogyan tudom ezt átformálni azzal, hogy én is megehessem. Egy kreativitás fejlesztés is, ha már túljutottunk azon az élménye, hogy a sok és a kétségbeesés és a szorongás. A következő lépés az, hogy kreativitás, és már valaki szinte tényleg is sportot űz abból, hogy mindent tud mentesen csinálni, és próbálja a csátokokat is így megfertőzni ezzel, hogy lehet azt azért enni máshogy is azt a stanglit, vagy azt a nem tudom, bármilyen fogást. De azért ez egy hosszú folyamat, nem kedről szerdára történik.
És akkor idézzük fel a legnagyobb ellenségünket, az ünnepeket, ami a fogyókúra, és mindenféle szabálynak ellentmond az, ha a családba megyünk látogatóba, vagy éppen barátokhoz, ismerősökhöz. Nekem például borzasztó ellenérzéseim vannak ezzel kapcsolatban. De azt
mint
gondolom,
a sok evéssel kapcsolatban, hogy ünnepekkor sokat teszünk?
Igen. Nyilván minden közösségbe, családi közösségbe, vagy baráti közösségbe ez az első, hogy és akkor mit teszünk az ünnepek alatt?
Igen, ahogy belépsz, akkor még a küszöbön sem vagy, de mit hozhatok inni, mit kérsz? Egyél, nem ízlik, hát egyél, hát csak hatféle van, hát ne haragudj, most ez nem lett olyan jó, kicsit megreped, de hát próbáljuk megkóstolni azért, hogy hát ha jó ez a zserbó, vagy begli, vagy mit tudom én. Hát igen, miért ennyire központi eleme nem csak a karácsonynak, bármilyen más ünnepnek az étel? Azért, mert egyrészt azt ünnepeljük ezáltal, hogy együtt vagyunk. Ünnepeljük magát az életet, a közösséget, a közös élményt, és azt az örömet, hogy ezt most így összegyűltünk. Ilyenkor a háziasszony, házigazda feltállalja az összes szeretetét, az összes gondoskodását, az összes várakozását, hogy ő várta ezt a sok vendéget. Persze azért a tukmálás valószínűleg emiatt érzel így nehezebben.
A túlzásban itt, igen.
Ugye hát akár az alkohol tukmálás, ami nagyon, szerintem nagyon fontos része az ünnepeknek is, hogy egy kis pálinkát, nem sört, az se, hát akkor mit iszol? Hát nem, valami kis likört legalább. Nem, még az se. És az ételek ugye ugyanez, csak hogy ott meg a négyféle leves, meg hatféle főétel, kilencféle tepsi sütemény, mert annyira szeretnénk adni, annyira szeretnénk pótolni, főleg így karácsonykor évvégén, azt az egész éves, akár elszalasztott pillanatokat, akár a lelkiismeret fudalásunkat csökkenteni egy picit, akár egyszerűen csak tényleg ezt a felszabadultságot örülünk, hogy megélhetjük, mert olyan hiányunk van belőle, olyan rég éreztük magunkat így, hogy akkor úgy mindent bele, és ott van az összes kilenc fogásban az, hogy én mennyire vártalak téged, és mennyire jó, hogy együtt lehetünk újra. És a tukmálás, ami rendkívül kellemetlen az egyik oldalon állva, a másik oldalon, aki tukmál, annak pedig igazából nem is a pálinka, vagy nem is a beigli, vagy nem is a legalább egy kis likőrről szól tulajdonképpen ez a mondat, hanem arról, hogy hát fogadd el, amit én szeretnék neked adni, ezt a törődést, ezt a vendéglátást, vendégvárást, fogadd el az én gondoskodásomat. És ezt így tudom kifejezni, hogy mondjuk apám saját pálinkáját találom fel, és akkor ebben nekem ott van az apámmal töltött több éj, amíg evettük a körtefát, és amikor leszületeltük, és ez nekem mondjuk ott van kínálgatóként az emlékeim között, de aki nem kér pálinkát, azt hiszem, hogy akkor ezt utasítja el, hogy ezt az egész élményt. Hát mi az, hogy apám pálinkáját nem kóstolja meg? Hát az, na hát, az hogy lehet ilyet? És ugye hát van, sok sértődés is van, akár ilyen ételek, italok elutasítása kapcsán, hogy akkor, és még abból se evett. Most mondd meg, hát ezt...
Akkor legalább vidd el.
Akkor legalább vidd el, ott is veled lehessek, és abban a dobozban is veled lehessek, mármint, hogy nem úgy, hanem hogy az ízekben is legalább, hogyha hazaérsz, akkor még ott is ott vagyunk együtt, és aztán utána a dobozt hoz vissza, és azon kapcsolódhatunk újra, hogyha a dobozt cserélünk, és akkor ott, hogy egész évben kitart az a játék. Szóval, hogy igen, akkor mit csomagoljak, drágám? Hát persze, mert hogy akkor ott van legalább a zsebünkben és a sok-sok ételhordó edényben a szülői, nagyszülői, a rokoni, unokatestvéri, baráti, bármilyen szeretetünk is úgy mellesleg, mikor azt megesszük, és felidézzük újra ezt a közös élményt. Igen, legalább vidd el a szeretetemet, ha már itt most nem tudod megenni. Igen.
Praktikusan tudsz valami jó tanácsot adni, hogy hol van itt a kompromisszum? Hogyan érdemes mondjuk egy ilyen helyen viselkedni, mondjuk nekem, aki nem szeret sokat tenni egyszerre, meg nagyon szeretem megválogatni, hogy éppen mihez nyúlok. Tehát én hogyan viselkedjek a nagymamámmal kapcsolatban, aki pedig mindenképp le akarja nyomni a torkomat.
Igen, ez is egy nehéz kérdés, amivel nehézzel kezdjük, nehézzel zárjuk. Szóval, hogy nagymama, szerintem ez egy külön kategória. Tehát, hogy külön intézmény, külön embercsoport, mert velük nagyon nehéz jól, sose elég körülbelül, sose érzik azt, hogy eleget adnak, ugye, sose tudsz eleget befogadni, mert egyszerűen, tehát, hogy december 1-én, és nagyobb a gyomrom, mint december 28-án, tehát egyszerűen ez ilyen törvényszerűség, de mondjuk, hogyha mindenből egy picit, csak ilyen kóstolóban, hogyha azt elfogadja, nem tudom, lehet, hogy azt nem fogadja el, mindenből egy picit kóstolsz, ami úgy neked kedvedre van, akkor azt szerintem egy jó megoldás. De hát megkóstoltam, és nagyon finom, és legalább tudsz egy visszajelzést adni, hogy igen, nagyon jól sikerült ez a mostani diós beigli is. És egyébként meg, hogy összes ünnepekkel, akár születésnap, akár karácsony, bármi ellenérzések vannak, akkor szerintem érdemes tényleg kiválogatni azt a pár dolgot, ami neked öröm, újra ez a szó, hogy öröm, ez lesz a mai motto, az étkezés öröm, az étel öröm, örömet okoz, és azt így teljességgel megélni. Aztán hagyd csomagolni, és aztán elfogy. Valaki tuti megeszi a családból, tehát hagyd csomagolja be az ő gondoskodását, és ilyenkor szerintem érdemes egy idő után ráhagyni, hogy jó, akkor majd valamit kezdünk vele, de nehogy egy ilyen sérelem forrása legyen ez, mert mennyire jó, hogy még süthet, és mennyire jó, hogy még ezt így föltállalhatja.
Én azt vetettem be, hogy előre megpróbálom megtudakolni, vagy megbeszélni, vagy javasolni, hogy esetleg mi lesz, de természetesen azon kívül még három másik dolog van, de az megy a csomagba, és az egyébként nagyon jó, hogyha még velem van, vagy igen, velünk van a hét többi napján is. Azt hiszem, egy kérdésre maradt még időnk. Én mindenképpen az éhségről és az éhséggel való viszonyunkról szerettem volna beszélni, mert gasztronómiával kapcsolatban most már mindenről beszélünk, is, és minden receptünk is tökéletes, és mindent is tudunk csinálni, de az, hogy éhesek vagyunk, azt viszonylag ritkán érezzük, vagy viszonylag ritkán vagyunk tudatában annak, hogy éhesek vagyunk. Tényleg megváltozott egyébként az éhséghez való viszonyunk, vagy ez valahonnan máshonnan eredeztethető?
Az éhséget meglepő mondat talán ez, de hogy tényleg egyre kevésbé ismerjük. És még nagyon régen, még pszichológus hallgatóként részt vettem egy kutatásban, ahol azóta, aki ezt vezette, ő már nagyon magasra ért a kutatásaiban, de hogy ott még a nulladik kezdőpontnál az volt a feladatunk, hogy csak akkor együnk, amikor éhesek vagyunk. És ezt elmondtam valakinek, akkor így nézte, hogy mi bajom van. Tehát, hogy miért, hát ő nem akkor eszik, amikor éhes, hanem hogy így mindig eszik, tehát akkor sosem éhes. Amikor ideje van, igen. És egyre nehezebb fölismerni, talán ezt, meg egyre, tehát hogy valahogy olyan ijesztő is az éhség. Miért? Mert az ugye mindig rosszat jelent, ez belénk van kódolva evolúciósan és történelmileg is, hogy az éhség azért abból jó, nem sülhet ki, mert ki tudja, hogy mikor lesz legközelebb lehetőségünk enni, és hogy mit, milyen minőségűt, milyen mennyiségűt. Ennek azért van egy ilyen többszálú gyökere is, de valahogy nehezebben is ismerjük fel, és egyre nehezebben monitorozzuk magunkat ilyen mindful módon, hogy itt teljesen megéljük a testünk jelzéseit is, egyre nehezebben ismerjük föl, és azt mondjuk keverjük is más érzésekkel. És szerintem érdemes ezt nem egy ilyen ijesztő dologként kezelni, mint ahogy régen azért ez tényleg ijesztő volt, hiszen éhen is lehetett halni, azért ez nem volt játék. De most már, amikor szerencsére elég sok éjjel-nappali bolt is elérhető, és hál' Istennek még az élelmiszer hiány sincs olyan mértékben, mint ahogy ez korábban volt, meg amikor vadásztunk, az is egyfajta élelmiszer hiány volt, mert vagy volt mamut, vagy nem. Szóval most már az éhség azért kevésbé ijesztő, és ezt érdemes úgy kezelni, hogy oké, akkor a testem jelzett, hogy jöhet a következő étkezés, és nem kell rögtön szólni, Jézusom, akkor most azonnal mit tegyek, hanem ez csak egy ilyen jelzésként érdemes fölfogni, hogy oké, akkor most már nyugtáztam ezt, hogy a testem jelzett, akkor mit kívánnék, és próbáljam azt enni, amire igazán vágyom, ha ez isler, akkor islert. Az sem mértéktelenül persze, de hogy nem kell ezt ilyen roham tempóban orvosolni, és nem annyira veszélyes érzés ez, mint ahogy régen is, ahogy ez belénk kódolódott, hogy ez bajt jelezhet.
Az éhség is lehet egy örömforrás, nem igaz?
Akár egyébként. Van, aki beszélgettem, és ő például azt mondta, hogy mindig kicsit szeret éhes lenni, egy picikét, csak egy picikét éhes lenni, mert akkor azt érzi, hogy neki ez jó, mert akkor azt jelzi a teste, hogy nincs túltelítődve. Ugye ez egy nagyon másik oldal, mint amikor szorongunk, hogy Jézusom, de éhes vagyok. Ez inkább egy pozitív jelzés neki, hogy oké, akkor nem terheltem túl magam.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és hagyjuk itt akkor nyitva a kérdést, hogy a következő egy hétben mindenki próbáljon örömöt, örömforrást találni az evésben, az étkezésben, az ételben, akár az intoleranciában, akár abban, hogy egy pici, édes örömöt magához vesz.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.